Kicsit mosolyogtató történetet vennék elő a mai alkalomra. Lukács 19. fejezetének az első versétől olvasom. És bemenvén által méne Jerikón. És íme vala ott egy ember, akit nevéről Zákeusnak hívtak. És az fővámszedő vala és gazdag. És igyekezik Jézus látni, ki az. De a sokaságtól nem láthatá, mivel hogy termete szerint kis ember volt. És előre futván felhágva egy eperfüge fára, hogy őt lássa, mert arra vala elmenendő. És mikor arra a helyre jutott, feltekintvén Jézus látá őt, és mondta néki, Zákeus, hamar szállj alá, mert ma nékem a te házadnál kell maradnom. És sietve leszálla, és örömmel fogadá őt. És mikor ezt látták, mindnyájan zugolódának mondván, hogy bűnös emberhez ment beszállásra. Zákeus pedig előállván mondta az úrnak, Uram, ímé minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. Mondta pedig néki Jézus, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia, mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. És általában ezt a történetet úgy szokták elővenni, hogy tulajdonképpen ennek a fő üzenete az, hogy a bűnös ember megtér. És amikor már egy bizonyos szinten haladunk a tanítványi útunkon, és nem úgynevezett friss hívők vagyunk, hanem jó pár éve már átadott életünket éljük, akkor valahogy úgy érezzük, hogy ez a történet már nem nekünk szól, és nem rólunk szól, hanem tényleg arról szól, aki egy bűnösként felismeri azt, hogy tulajdonképpen szüksége van kegyelemre, szüksége van megváltásra. Tehát ez a tipikus példája annak, amikor egy bűnös embernek a megtéréséről van szó. És sokszor úgy szeretünk átugrani rajta, hogy hát nekünk ez már nem üzenet, nekünk ez már tejbe papi, nekünk egy keményebb eredelre van szükségünk, és ez annak jó, akinek egyfajta evangelizálásra van szüksége, hogy felhívja a figyelmét arra, hogy tulajdonképpen Isten nélkül semmit nem ér az élete. És ennek kapcsán szokta igen gyakran mondogatni a férjem, hogy ő bizony nem fog arról beszélni, hogy hogy esett le Zákeus a fáról. És elég sokszor hallom tőle ezt, hogy ő bizony nem veszi elő Zákeus történetét. Hát gondoltam egyet, és akkor én előveszem. Mégpedig len azért, mert engem különösen érdekelt az, hogy vajon ennek az egésznek tényleg az az üzenete, hogy egy bűnös ember megtér, és halleluja, hogy örülnek a mennyben, vagy van valami más is. És természetesen szokásomhoz híven ismét elővettem a Héber szöveget, mert abban mindig találok olyan dolgokat, amik abból a rejtett mélységből hoznak elő kincseket, amit mi a felszínen nem látunk, vagy nem magyarázták úgy nekünk, és nem tanították úgy az igét, hogy a mélyebb üzenetét is megláttuk volna. Így hát elkezdtem a mélybe bányászni, és szinte így szóról szóra próbáltam elővenni a szöveget, és már is az első tételt meg kell, hogy döntsem, miszerint Zákeus bűnös ember volt. Ugye mindenhol ezt halljuk, minden ige hirdetésen, és így rögzül be a fejünkbe, az elménkbe, és ez válik tulajdonképpen a szívünknek is az üzenetévé, hogy Zákeus egy bűnös ember volt, hiszen fővámszedőként lopott, csalt, becsapta az embereket, és a saját maga hasznára hajtotta a malmot, és tulajdonképpen kiderül, hogy Zákeus nem volt bűnös ember. Amikor megnéztem ennek a Zákeusnak a nevét, önmagában a Zákeus név a héberben úgy szerepel, hogy Zakáj, és ez annyit jelent, hogy tiszta, világos, fedhetetlen és ártatlan. És azt azért tudnunk kell, hogy a zsidóságban, mind a mai napig, de azért különösen a bibliai korban, amikor nevet adtak egy megszületett gyermeknek, akkor azzal tulajdonképpen elrendelték az életútját. Nem divat neveket adtak, ami éppen trendi volt, hanem egyszerűen a név szinte már determinálta az embert arra, hogy mi lesz az elhívása, mi lesz az életútja. És amikor Zákeus megkapta ezt a nevet, ő szinte el lett rendelve arra a feladatra, hogy Isten igéjét betartsa, és Isten törvénye szerint tisztán, fedhetetlenül és ártatlanul éljen. Azonban történt valami időközben. Mégpedig az, hogy ez az ember nem tudta betartani Istennek azt a törvényét, ami őt tisztává, ami őt fedhetetlenné és ami ártatlanná teszi, és nem a belső akadály miatt, hanem egy külső kényszer miatt. Ez a külső kényszer pedig a római uralom volt. Ugyanis itt jön a másik, amit tudunk Zákeusról, ugye, hogy Zákeusnak hívták, és az ige szépen sorolja, hogy mit tudunk erről az emberről. Fővámszedő volt. Na most a fővámszedő az a mi képünkben úgy jelenik meg, mint aki valóban egy pénzhajkurászó kabzsi ember, aki a világi javakat gyűjti, és a saját népebeli embereket kizsákmányolja, csak azért, hogy a saját maga kis életét építgesse, és mindent a saját maga hasznára tegyen. Ez így épült be a köztudatba, hogy a fővámszedő, illetve a vámszedők így élnek, és így viselkednek. És tulajdonképpen a nép is így látta őket, hiszen egy egyszerű népbeli ember mit látott? Azt, hogy van egy hivatalnok, aki folyamatosan beszedi az adót, sőt, még többet is, mint amennyit kell. És hogy egy kicsit letisztuljon magának a vámszedőnek a képe, tudnunk kell azt, hogy a rómaiak, amikor kinevezték a hivatalnokokat, akkor a megadott provinciákon belül mindig az értelmiségit választották ki, az értelmiségi réteget. Nem fognak egy egyszerű halászembert, vagy egy egyszerű földműves embert egy magas hivatali szintre emelni, hanem egy értelmiségi embert fognak a saját pozíciójukba betenni. És a vámszedők azok ehhez az értelmiségi körhöz tartoztak. Tehát mondhatjuk azt, hogy ők a zsidóságon belül az az értelmiségi és intellektuális szinten elég magasan képzett emberek voltak, akiknek sok adatot, sok talentum, sok tehetség, sok mindent megértettek, sok mindenre ráláttak, és a rómaiak ezt kihasználták, és a saját szolgálatukba állították. Na most ebből mit lát egy egyszerű ember, aki a zsidóságon belül földműveléssel, vagy éppen állattenyésztéssel foglalkozik, azt, hogy a saját népéből valaki a rómaiakat szolgálja. Azt, hogy a saját népéből valaki egyszerűen kizsákmányolja, és csak azt látja, hogy ezt az embert utálni kell, mert rosszul viselkedik az ő irányába. És tulajdonképpen a vámszedőknek a lényege ebben áll, hogy ők egy bekényszerített helyzetbe kerültek. Zákeus nem magától választotta azt, hogy ő vámszedő lesz. Zákeus nem akart vámszedő lenni. Őt bele kényszerítették ebbe a helyzetbe a rómaiak, kihasználták azt, hogy magas kvalifikáltságú, magas intellektuális szinten áll, értelmiségi ember, nyomás be az ő szolgálatukba, irány a római birodalomnak szolgálni. És ez az ember kiszolgáltatott lett, egy kényszerhelyzetbe keveredett, mert azt kellett tennie, amit nem akart. Azt kellett véghez vinnie, amit nem akart. Ő nem akarta az adót beszedni, de köteles volt, mert ha nem teszi meg, akkor a római hatalom akár az életét is elveszi. És egy olyan szituációba került, hogy nem a belső lénye diktálta neki azt, hogy kicsalja az emberekből azt, amit kicsalt, hanem egy külső kényszer volt az, ami erre kényszerítette. És azt hiszem, ez már indulásképp egy hatalmas nagy különbség, hogy nem a belsőjében volt ő gonosz, nem a belsőjében volt ő bűnös. Ő tiszta volt, ő megmaradt fedhetetlennek, de egyszerűen a külső ráhatások miatt ezt a tisztaságot nem tudta megélni. A következő, ami jellemzője Zákeusnak, hogy nem csak vámszedő volt, hanem ugye fővámszedő, tehát ezzel még kiemeli azt, hogy tulajdonképpen ő a megadott tartománynak, ami Jerikó környékéhez hozzátartozott, ő a vámszedőknek a felügyelője volt. Ez nem azt jelenti a fővámszedő, hogy még gonoszabb volt, és még jobban beharácsolta azt, mint egy szimpla vámszedő, hanem pont azt jelenti, hogy annyira magas kvalifikáltsága volt, hogy alá tartoztak vámszedők abból a tartományból, amelynek ő volt a felelőse, több vámszedőnek a munkáját kellett igazgatnia, és felügyelnie. És ez a Zákeus gazdag volt. Na most, amikor a gazdagságról beszélünk, akkor természetesen, mivel ebben a világban élünk, az első gondolatunk az, hogy a materiális javakra gondolunk, hogy milyen jól mehetett ennek a Zákeusnak, hogy mennyire jól szituált lehetett, mekkora háza lehetett, mekkora vagyona lehetett, és amikor valaki gazdag, akkor egyből arra gondolunk, hogy anyagilag gazdag. Azonban tudnunk kell azt is, hogy a gazdagság nem csak a földi látható gazdagság, hanem a lelki és a szellemi gazdagságot is jelenti. És ez nagyon szépen kiegészíti azt, hogy miért is lett vámszedő a Zákeus, mert gazdag volt lélekben, gazdag volt szellemben. Ez a gazdagság annyit jelent még a héberben, hogy valakinek van birtoka, vagyona és áldott. És én különösen az utolsó szóra reagálnék, hogy áldott. Tehát ő áldásoknak a hordozója volt, és ezt még a pogány is látta. Tehát nem, hogy a népbeliek észrevehették ezt annak idején, amikor ugye Zákeus még éppen nem a rómaiaknak a kényszere alatt volt, hanem ezt még egy pogány is észrevette, hogy ez a Zákeus különösen áldott. Hogy ennek a Zákeusnak különösen valamivel több lelki és szellemi ajándékai vannak, mint az átlag embernek. És ezt kihasználva tették meg fővámszedővé. Tehát a gazdagság az nem csupán egy anyagi gazdagság, hanem a lelki adottságoknak is a gazdagsága, illetve a szellemi kapacitásnak is a gazdagsága. Amit mi sokszor elfelejtünk, de tulajdonképpen itt erről is van szó. Aztán, amit kicsit ugye megmosolyogtat minket, hogy ez termete szerint kis ember volt ez a Zákeus. És ahogy így olvassa az ember, így elsőre egy ilyen aranyos kis karikatúra alakul ki erről a pöttöm emberről, és amikor sokszor látom ezt így vizuálisan, akár megfestve, vagy akár filmben, állandóan úgy van ábrázolva ez a Zákeus, mint aki egy fejjel alacsonyabb a többitől, és egy kis harácsoló, kis kabzsi, kis magának való, egy kis leleményes, egy kis teszek-veszek, egy kis ugri-bugri kis ember. És ismételten, ugye, hogy a látszat mennyire csal, szoktuk is mondani, a látszat az, hogy ez az ember alacsony. Tehát az ige azt mondja, hogy termete szerint kis ember volt. Azonban ez az alacsonság annyit is jelent még, hogy alázatos. Meghajolt és megalázott. Tehát ennek az Zákeusnak a tisztaságából adódóan volt egy alázata Isten felé. Ennek az embernek volt Isten félelme. Ez nem volt bűnös ember. Ez nem volt pogány ember. Ennek az embernek volt Isten félelme, és ezért meghajolt Isten előtt. Ugyanakkor egy belső, tehát az ő szelleme, az ő szíve hajolt meg, de ugyanakkor a külső környezet megalázta őt, pont amiatt, mert hogy azt látta az egyszerű por nép, hogy ő a rómaiaknak a szolgája. És egy külső és belső meghajoltság figyelhető meg ebben az emberben, nem csupán az, hogy 1,50 centi magas, hanem az, hogy a szelleme, a szíve, a lelke alázatos Isten felé, alázatos Isten törvénye felé, és meghajol az ő törvénye előtt, de ugyanakkor kénytelen meghajolni a rómaiak előtt, mert ha nem tenné, még az életébe is kerülhetne. Külső kényszer hatása alatt egy belső meghajoltság alakult ki benne. És hát ebből adódóan fogja magát, és felmegy az eperfügefára. Na most ez az, amit elég sokszor szoktak hangsúlyozni, hogy felmászott a fára, és hogy mennyire leleményes, és hogy mennyire akarja látni Jézust, és mindent megtesz azért, hogy változzon az élete. Meg kell, hogy mondjam, ennek a fának semmi jelentősége nincsen, hogy most milyen fára mászott, hogy mászott, milyen magas volt az a fa, hol volt az a fa. Nem ez számít, hanem az, hogy ez az ember érezte és tudta, hogy változásra van szüksége. Nem azért, mert bűnös volt, nem azért, mert lelkiismeret furdalása volt, hogy kizsákmányolja a népét. Mellesleg nem zsákmányolta ki. Hanem azért, mert érezte azt, hogy ennek a tisztaságnak, amire ő el van rendelve, hiszen tudta, hogy kinek hívják, tudta, hogy hívják, tudta, hogy mit jelent a neve, erre a tisztaságra neki, tehát ezt a tisztaságot, amit belül megél, szükséges, hogy kívül is megélje. egy belső összeütközés volt benne, hogy ő belül tiszta, de a körülmények nem engedik arra őt felszabadítani, hogy ezt a tisztaságát megélje. És mivel magasabb kvalifikált ember volt, tudta azt, hogy Jézus nem csak egy csodatévő rabbi. Ő tudta azt, hogy mivel ismerte az írásokat, ismerte a törvényt, tudta azt, hogy megígért messiás kiben, miben és milyen jelekkel jön el. Tehát mondhatnám azt, hogy ez az ember rendelkezett olyan ismerettel, mint a klérus, mint a papság, mint a farizeusok, csak éppen ő a világi hatalomnak a kényszeredett szolgálatában állt, és nem farizeus és nem írástudó lett belőle, hanem a talentumait szinte elrabolta a világ, elrabolta a római uralom. De ismerete volt, tudása volt, és tudta azt, hogy kicsoda ez a Jézus. Számára nem azt jelentette, mint a tömegnek. A tömegnek egy csodarabbi volt, aki gyógyított, etetett, itatott, és minden külső szükségemet kielégítette. De ő tudta azt, hogy ez az ember nem csupán ember. És tudta azt, hogy a vele való találkozás adhat megoldást arra, hogy ez a belső tisztasága a külvilág felé is megnyilvánuljon. És amikor megtörténik az, hogy Jézus meglátja őt, akkor Zákeus sietve leszáll, és örömmel fogadá őt. Tehát ez az ember várt arra, hogy megszülessen az életében a megoldás. Várt arra, hogy kinyíljon az élete. Várt arra, hogy mindazt, amit ismert, amit látott, amit magába szívott, azt meg tudja élni, és ki tudja nyilvánítani a többiek felé. És aztán mi történik? Zákeus hazamegy, vendégül látja Jézust, és azt mondja, Uram, íme minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, 4 annyit adok helyébe. És amikor itt megint a vagyonról esik szó, akkor egyből arra gondolunk, hogy hát Zákeus fogta a kis pénzes zacskóit, és szépen kinyitotta az ajtót, és kiszórta a szegényeknek, mert hát ugye a tömeg az ott volt a ház előtt, és kíváncsian várta, hogy vajon mi történik odabent. És tényleg megint ezek a filmbeli jelenetek jönnek elő az emlékezetembe, hogy rengetegszer láttam azt a jelenetet, amikor kinyitotta a kis széfet, és kitette a kis ezüstpénzeket, és szórta ki az utcára, és a nagy értékes gyertyatartók, hanem minden ilyen mécseseket, oda szépen kiszórta ilyen hatalmas nagy képek, meg mindenféle, holott akkor még nem is volt, de mindegy. Tehát a vagyont, a fizikális, megfogható vagyont kiszórta az utcára a szegényeknek, és a szegények meg rohantak, és tették fel a kis aranypénzeket, meg ezüst forintokat, ezüst sékeleket. És nem erről szól a történet. Tehát ennek az egésznek sokkal mélyebb üzenete van, mint ahogy nem csak a földi gazdagságról van szó, itt pontosan arról a mélyebb üzenetről van szó, hogy Zákeus megélte azt, hogy szükséges, hogy megossza a lelki ajándékait, amit kapott, a lelki talentumait, amit kapott, az érzéseit, a gondolatait, a megszerzett tudását, és mindazt a szellemi adottságot, amit eredendően kapott Istentől. Amikor Jézus azt mondja, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia, nem arra kell gondolnunk, hogy egy bűnös ember megtért. Itt az üdvösség szó helyett az szerepel, hogy ma lett szabadsága ennek a háznak. És amikor azt mondom, hogy egy ember ráébred arra, hogy mit jelent a szabadság, és megéli azt, hogy mindazt, amit én évek során magamba szívtam, tudást, elméletet, hogyan tudom gyakorlattá váltani, hiszen Zákeus ezért küszködött, hogy nem tudja megélni mindazt, amit magába szívott, egyszer csak felszabadul. Egyszer csak az elmélet gyakorlattá válik, egyszer csak a törvény élővé válik. És Zákeusnak az életében a törvény vált élővé. A Krisztussal való találkozásnál mi történik? Élővé válik számára a törvény. Felszabadul benne mindaz az ismeret és mindaz a tudás, amit eddig nem tudott hogyan használni. És talán ez az a szó, ami egy hatalmas üzenet számunkra, hogy amikor éljük a hívő életünket, És nem csak Jézussal találkozunk, mint csodatevővel, aki megoldja az egzisztenciális problémámat, megoldja a lakhatásomat, a munkahelyemet, a párválasztásomat, kielégíti az összes lelki kis igényeimet, hanem találkozok azzal a Krisztussal, aki élővé teszi bennem a törvényt, aki életté teszi mindazt az igét és mindazt a szót, amit eddig csak elméletileg értettem, és nem tudtam, hogy hogyan kell megélni, nem tudtam a hogyannyát, nem tudtam a miértjét, és nem tudtam kivitelezni. Ez a Krisztus élővé tette Zákeusban a törvényt. És azt hiszem ez a hívőletnek a lényege, hogy életté válik benned a szó. Hogy nem csak egy elméleti tudásod van, hanem gyakorlod azt, és kivitelezed. És amikor azt mondja, hogy a vagyonomnak a felét szétosztom a szegények között, akkor itt pontosan arról szól, hogy mindazt, amit megszereztem, azt adom annak, akinek nincs. Adom tovább a gondolataimat annak, aki szegény, aki várja azt, hogy hogyan tovább. Aki várja az életére a megoldást és a következő lépést. És tulajdonképpen itt arról szól, hogy Zákeus elkezdte bizonyságként megélni az életét. Hogy mindazt, amit magába szívott, ismeretet, tudást, egyszerűen csak, mint amikor leesik az ember szeméről a lepel, és rájön arra, hogy hogyan kell csinálni, összeállnak a puzzle darabkák, teljes a kép, és elindul, és bizonyságként megéli mások előtt, hogy te figyelj, rájöttem arra, hogy. És elmondja, hogy mi történt, hogy miben változott meg az élete. És a vagyonom felét odaadom a szegényeknek, az pedig annyi, hogy megosztom mindazt, amin van. Hogy szolgálok az emberek felé, hogy annak a szegénynek adom, akinek szüksége van bátorításra, szüksége van bizonságra, szüksége van arra, hogy a megrekedt élete tovább lépjen. Hiszen az a szegény, itt a szegény annyit jelent, hogy inségben van, valamilyen szinten inségben van, és ez nem csak fizikális szegénység, hogy hó végén nem tudom kifizetni a számlát, hanem az, hogy egyszerűen már évek óta szenved a lelkem, hogy nem tudok tovább lépni. Egyszerűen az, hogy évek óta már egy téma körül forgok, és nem tudok tovább lépni. És Zákeus azért az mondja, hogy szétosztom a vagyonomat, vagyis elmondom bizonságként, hogy figyelj, van tovább lépés, figyelj, te is gazdag lehetsz. Nem anyagiakban, hanem lélekben és szellemben te is gazdag lehetsz, hiszen Isten számodra is elkészítette a gazdagságot. És amikor azt mondja, hogy akitől elvettem patvarkodással, annak négy annyit adok a helyébe, gondolkoztam ezen, hogy mit is jelenthet ez a négyszer annyi. És a négyes szám az általában a bibliai szövegekben mindig a négy égtájat jelöli. Az észak, dél, kelet, nyugat. A négy égtáj, az pedig általában a mindenhatóságra és a teljességre mutat. Vagyis amit én elvettem valakitől, annak a teljességével adom vissza, a teljességgel adom vissza azt, amit elvettem. Ha én elvettem egy tudást, elvettem egy ismeretet, megszereztem, valaki által kaptam egy ismeretet ahhoz, hogy én épüljek, és saját magam gondolataiban erősödjek, és épüljek akár intellektusomban, akármiben, ha én kaptam valakitől, illetve elvettem, mert szükségem volt arra, hogy megszerezzem a magam építésére, annak négyszer annyit adok vissza. Vagyis az látni fogja a bizonságot rajtam, látni fogja azt, hogy hogyan teljesedett be Krisztus által a törvény az életembe. És erre rengeteg példát lehetne mondani, azt hiszem a hívő életünkből, hogy akár a tanulmányaink során, elvettünk bizonyos ismereteket, vagy akiktől tényleg sokat kaptunk. És mondjuk hosszú idő eltelik, és történik egy változás az életünkbe, és megjelenünk előttük, akkor bizonyságként jelenhetünk meg, és teljességgel adhatjuk vissza azt, amit kaptunk tőlük. Kaptam tőle egy ismeretet, de az az ismeret kibővült az életemben gyakorlattá. És ezt a gyakorlatot, mint bizonyságot osztom meg vele. És ő ebből épülhet, és ő ebből fejlődhet, és a szegénységéből válhat gazdaggá. Amikor pedig itt Jézus említi, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia, akkor tulajdonképpen itt nem az ábrahámi áldásról, mint a hitnek az ajándékáról van szó. Hiszen Ábrahám, mint a hit példája szerepel mindig az Újszövetségben, és az újszövetségi írásokban, főleg a levelekben olvashatunk olyat, hogy Ábrahám öröksége a hit öröksége. És ugye egyből az a kép jön le, hogy hát itt van egy bűnös, vámszedő ember, megtért, megtalálta Jézust, és a hite megtartotta. És ennek az Ábrahám fiának a jelentése ennél azért mélyebb, és ennél azért több. Ugyanis ez az ember megtalálta, és megélte, megélhette újra, hiszen felszabadult rá, megtalálta az elveszett identitását. Hát ő visszament a népe közé. Ő a zsidósághoz ment vissza, onnan, ahonnan jött. Ez az ember az elveszettnek hit, és eltűnt identitását találta meg. És ez jelentett egy óriási felszabadultságérzetet, hogy hát én zsidóként születtem, zsidóként nevelkedtem. És most itt vagyok egy római provinciának a főtartományának a fővezére, és nem tudok a zsidók között szolgálni. És ez az ember találkozik a messiással, és megéli azt, hogy felszabadul arra, hogy zsidóként élhet tovább. Megtalálja az identitását. És az, hogy Ábrahám fia, ez ezt jelenti. Amikor azt mondja, hogy hiszen ő is Ábrahám fia, az annyit jelent, hogy ő is a szövetségnek a része. És tulajdonképpen itt már megkezdődik az, amiről majd később Pál ír, a visszaoltatásnak a története. Ez az ember visszaoltatott a saját népe közé. Ez az ember, akit a saját népe szinte kilökött, mert csak annyit látott, hogy elment a rómaiakat szolgálni, holott az említett ismertetés alapján láttuk, hogy nem önszántából ment. Ez az ember vissza fog térni az övéi közé, és ez az ember az övéi között fog szolgálni, vagyis visszatér abba a szövetségbe, amit Isten Ábrahámmal kötött. És ez az ember megtalálta az identitását. Krisztusban felszabadultan megtalálta az identitását, és az Ábrahám fiának a jelentése tulajdonképpen pontosan ezt jelenti, hogy a szövetség meg lett erősítve, a szövetség újra fel lett elevenítve, meg lett erősítve, és ebbe a szövetségbe lett visszafogadva ez az ember. Azért, mert eredendően Istennek az volt a terve, hogy az övéi között szolgáljon. És amikor ezt a történetet elővettem, akkor mélyebb és kicsit szélesebb gondolatok és perspektívák is megnyíltak előttem, hogy tulajdonképpen Zákeus története a diaszpóra, a zsidóságának a története. Zákeus története arról szól, hogy bele lett kényszerítve a zsidóság egy diaszpórába, nem találja az identitását, nem találja önmagát. És mikor fogja megtalálni? Amikor találkozik a messiással. Amikor a törvény minden egyes szava élővé válik benne. Hiszen ismeri a törvényt, tudja, hogy mi a törvény, de benne van egy diaszpórába, és képtelen betölteni azt, amit be kellene töltenie. És csak akkor fogja tudni betölteni, csak akkor fogja tudni a szavakat életként megélni, és akkor válik a szó valóban élővé, a szellemének a megelevenedésévé, amikor találkozik Krisztussal. Amikor bemegy a házba, bemegy a szívébe, és felismeri, hogy tulajdonképpen mi a lényege, mi az értelme az ő életének, annak, hogy ő zsidó, annak, hogy ő törvényt kapott, annak, hogy neki elhívása van. A következő, ami eszembe jutott, hogy tulajdonképpen nem csak a zsidóságnak, a diaszpóra zsidóságának a képe ez az Ákeus története, hanem az asszimilálódott zsidóságnak is, akik elmentek a világba. Élhetnek azok Izrael földjén, élhetnek azok a megígért földön, Isten földjén, de ha nem a törvény szerint él, ha nem nincs benne abban az ábrahámi szövetségben, amire ő eleve rendeltetett, akkor Zákeusként él. És hogy ez a történet tulajdonképpen rájuk is vonatkozik, és rájuk is, nekik is szól, hogy azoknak, akik eltévejedtek, akik zsidónak születtek, de rossz útra tévejedtek, azoknak van visszaút. Ugyanis amikor itt olvasom tovább, és azt mondja a legutolsó verszakban, hogy mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett, akkor megnéztem ezt a két szót, hogy mit jelent az, hogy megkereste és megtartsa. És a megkerestnél nem az van, hogy nem találja, mert ugye akkor keresünk valamit, amikor nem találjuk. És a megkeresi szóra annyit használ a héber szöveg, hogy kérni, visszakérni, visszakívánni, visszakövetelni és kiválasztani. Tehát több ez annál, mint hogy elmegyek megkeresni, hanem tudom azt, hogy ő hol van. Tehát amikor elmegyek megkeresni valamit, akkor nem tudom, hogy hol van. De Jézus azért jött, hogy azt, amit lát, hogy hol van, az visszakövetelje, visszahozza, és újból kiválassza. Mondhatnám azt, sokszor szokták ezt így mondani, hogy visszakövetelje a sátántól, de visszakövetelje a világtól, vagy visszakövetelje a különbözőféle szellemiségektől azt, ami elveszett. És a megkeresse szónak ez a jelentése, a megtartani szó pedig számomra mondott egy olyat, hogy megkeresse és megtartsa, ebben a megtartásban van egy olyan, hogy nem engedi tovább. Tehát egyfajta megállapodottság. És ez nem azt jelenti, hogy most megfogom és megtartom, és már nem engedem el, vagy hogy szorosan magamhoz ölelem, és már nem engedem el, hanem ez a megtartás annyit jelent, hogy megment, megszabadít, oltalmaz, segítséget és győzelmet ad. És amikor arról beszélek, hogy tulajdonképpen mit jelent a Krisztusban élővé vált törvény, akkor arról beszélek, hogy az, aki elkeveredett, tévútra keveredett, azt Isten Krisztus által kiválasztja, visszahozza és győzelemre segíti. Győzelemre segíti, oltalmazza, megszabadítja, segítséget nyújt. Vagyis ebben egy dinamika van. Ez nem egy statikus állapot, hogy Isten visszahozza az övéit, és akkor azok ott maradnak egy helyben összegyűjtve, hanem Isten kiragadja az ellenségnek a kezéből, és viszi tovább. Viszi, győzelemre viszi. Ez azt jelenti, hogy te el fogsz jutni a teljességig. És hogy tisztában vagy-e azzal, amikor a hívő életedet éled, hogy a nehézségeken és a küzdelmeken át te győzelemre fogsz jutni, mert te szabadságról lettél elhívva, és ebben a szabadságban, a betöltött törvénynek a szabadságában te győzelemre fogsz jutni. Lehet, hogy bukdácsolva, lehet, hogy egyszer-kétszer elesel, de ő azért jött, hogy kiválasszon abból a közegből, amiben vagy, amiben éltél, és győzelemre vigyen. És én úgy érzem, hogy sokszor, amikor időnként ellankadunk, mert úgy látjuk, hogy nincs kiút, vagy valamilyen szinten nehéz tovább menni, és nehéz, mert nem belső akadályokról van szó, hanem külső akadályok gördülnek elénk, akkor jó lenne, hogyha ez lenne előttünk, hogy ez az Zákeus is mit élt meg, hogyan jutott el odáig, ahova eljutott. Neki is át kellett lépni ezeket az akadályokat. Egy egész római birodalomnak a nyomását kellett lerázni a magától. És a mester volt az, aki felszabadította erre, hogy a külső akadályokat levette róla, és győzelemre vitte, és segítséget nyújtott, és oltalmazta. És nem írja a továbbiakban, de egyértelműen kivehető a szövegből, hogy Zákeus visszament az övéi közé. Az az ember, aki felszabadul, és az az ember, aki meglátja, hogy mi az élete célja, az már képtelen lesz visszamenni abba az uralomba, ahonnan jött. Egyszerűen nem képes rá. Én hiszem azt, hogy bár nincs a történetben tovább leírva, de ez a Zákeus a betöltött törvénnyel ment a népe közé. És amikor itt a legeslegutolsó szó szerepel, hogy azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett, itt az elveszettnél is egy kicsit megálltam, és itt nem arra kell gondolnunk, hogy valami nagyon, hogy a jóból rossz lett, és a jóból gonosz lett, hanem abból, hogy a jó eltévedt, de megmaradt jónak. És ezt azt hiszem nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy abban az esetben, amikor érezzük azt, hogy bennünk maradt az a kis isteni szikra, az a tiszta, ami a teremtettségünknél ott volt, és az bennünk maradt, és ott maradt tisztaként, amit mi általában lelkiismeretnek szoktunk hívni, vagy az emberi jóérzésünknek, ez a tiszta az, ami az emberben fölkelti a vágyat arra, hogy vissza szeretnék térni, vissza szeretnék menni arra az útra, ahonnan jöttem, vissza akarok menni abba a tiszta állapotba, ahonnan jöttem. És az elveszett szóra annyi szerepel, hogy eltévenni, bolyongani, tévutakra vezettetni, tehát valakit elvezettek tévútra, jót akart ő, csak rossz irányba vezették. De hányszor és hányszor éltünk már azt meg, hogy mi jót akartunk. Csak belekeveredtünk egy rossz társaságba, belekeveredtünk egy rossz irányba. Mi jól akartuk megélni az életünket, mi nem akartunk rosszak lenni. Mi eredendően jól akartuk csinálni a dolgokat, csak rossz útra keveredtünk. Mert vagy másoknak engedtünk, vagy mások rá kényszerítettek egy rossz útra. És amikor sokszor a férjem is előszeretettel énekelgett, hogy mások vittek rossz útra engem című slágert, akkor tényleg tulajdonképpen erről van szó, hogy nem volt annyira erős bennünk a törvény ismerete, és nem volt bennünk annyira erős az ige, hiszen nem ismertük még, de az a kis szikra ott volt bennünk, és az a kis szikra az visszaterelt, és adta azt az indítópontot, hogy de én nem így indultam. Én jót akartam, én bennem megvolt a jó, és én hiszem és tudom, hogy sok emberben van ez, hogy keresi, csak rossz irányba megy, rossz útra lép. És Jézus ezeknek mondta, hogy megtartja, megkeresi és megtartja azt, aki így eltévedett. Vagyis utána nyúl, kiválasztja, elhozza, és győzelemre segíti azt, akiben ez a tiszta szikra megmaradt. De nem azt, aki tudatosan ellenszegül. Tehát azokra ez az ígéret nem vonatkozik. Aki tudatosan választja a rosszat és a gonoszt, és szembe megy direkt Isten igéjével és Isten törvényével, arra ez nem vonatkozik. Ez azokra vonatkozik, az elveszett szó ennyit jelent, hogy megtévejedett, de nem önszántából és a saját akaratából, hanem egyszerűen el lett vezetve más irányba. Az viszont, aki tudatosan választja a rosszat, és tudatosan belemegy a bűnbe, és tudja, hogy ennek milyen következményei lesznek, és aki tényleg a gonoszság lelke vezet, arra ez nem vonatkozik. Arra ez nem vonatkozik, hogy Isten kiválasztja és győzelemre segíti. Arra a kegyelem vonatkozik. Itt viszont kiválasztásról van szó, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy aki egy tudatos állapotban dönt a gonosz mellett, annak talán még van kegyelem, de aki eltévejedett, és a szíve mélyén, a szellemében mindig is vágyott a jóra, mindig is vágyott a tisztára, mindig is vágyott arra, hogy fedhetetlenül élhessen, de egyszerűen képtelen volt erre, mert a külső kényszer miatt ez nem ment, de a szíve tiszta maradt, azt választja ki Isten. És azt úgy választja ki, hogy az az ember be fogja tudni tölteni az elhívását. És azt az embert fogja megsegíteni, megmenteni, megszabadítani, és győzelemre vinni. És én úgy érzem, hogy itt különbséget kell tennünk, bár nagyon határmesdjén járkálok, de különbséget kell tennünk a tudatosan választott rossz és gonosz között, és a között, akit elvitt a gonosz, bár nem akart menni, de el lett tévejedve más útra. És ez az Zákeus ilyen volt. És én az ismeretségi körömben sok ilyet ismerek, akik tisztán indultak, de valahogy eltévejedtek. És tulajdonképpen az életünk tehát a többségünknek az élete erről szól, hogy nem egy sátánista közegből jöttünk. Nem egy olyan közegből jöttünk, ahol a tudatos istenkáromlás ment. Hanem jöttünk a világból, jöttünk egy nagy kavarodásból, jöttünk egy tévútról, de azért értünk ide, mert bennünk volt a vágy. És akiben benne van a vágy, azt Isten győzelemre tudja vezetni. Zákeusnak a története számomra ezt az üzenetet hozta, hogy a gazdagság az nem a látszat gazdagság, nem a Mercedes és a felépített palota, hanem a belső gazdagság. A lélek gazdagsága, a szellem gazdagsága. És hogyha találkozok Krisztussal, találkozok a betöltött törvénnyel, akkor mindaz az ismeret, ami számomra eddig ismeret volt, élővé válik. És én kívánom mindannyiunknak, hogy éljük meg Zákeusnak a történetét. Éljük meg azt, hogy megérezzük a szabadságot. Megérezzük azt, hogy felszabadult a lényem, felszabadult a lelkem, felszabadult a szellemem, és végre mindazt, ami eddig ismeret volt számomra, és nem tudtam, hogy hogy kell kivitelezni, most tudom. Tudom, mert szabad vagyok rá, tudom, mert a törvény élővé vált bennem, mert Krisztussal találkoztam. Nem csak Jézussal, hanem Krisztussal találkoztam, aki úrrá lett az egész lényem felett. És amikor ezt a Zákeus történetet megéljük, akkor meg tudjuk érteni, hogy mit élhetett meg az az ember. Hogy mit jelentett számára ez a szabadság, hiszen magunk is részesültünk ebben a szabadságban. És tudjuk azt, hogy milyen feladatra rendeltettünk, tudjuk azt, hogy mi az elhívásunk. És ehhez kívánok mindannyiunknak egy ilyen oltalmazó segítségnyújtást, hogy a Mester az, aki győzelemre viszi az életünket, a Mester az, aki mindazt, amit elkezdett velünk, amire ő kiválasztott, azt be is fogja teljesíteni.